Kedves hallgatóink, nagyfokú szervezettséget, fegyelmezettséget és pontosságot kíván meg a tűzoltók munkája. Így volt ez akkor is, amikor szeptember elején kigyulladt a barlangfürdő akvaterápiás részlegének tetőszerkezete. Először egy kisebb tetőtéri tűzre készültek fel, miután kiértek a tűzoltók, akkor már látták, hogy egy kiterjedtebb, nagyobb területű tűzesettel állnak szemben, ezért 4-es kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el. Balogh Zsolt tűzoltó alezredessel a Borsodabaúj Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett a tűzoltók munkájáról.
A vármegyei lefedettség a teljes Borsodabaúj Zemplén megye területére kiterjedt, tehát a tűzoltóságok által történő lefedettsége. Ellátatlan, nevezzük így, hogy ellátatlan település nem létezik Borsodabaúj Zemplén vármegyébe. Mindegyik települést hozzásoroltunk valamelyik tűzoltósághoz. Adott esetben ezeket hívjuk még működési, illetve illetékességi területeknek. Borsodabaúj Zemplén vármegyében a hivatásos tűzoltóságok adott esetben szomszéd vármegyék területén lévő települések tűzvédelmét is, elsődleges tűzvédelmét is képesek, illetve el szokták látni. Van nekünk előre elkészítve olyan terveink, készenléti terveink, az készenléti egységek riasztására, bevetésére, amiket adott esetben elő tudunk varázsolni, úgymond a megfelelő helyekről, és az vármegye területén bekövetkezett eseményeket értékelve, azoknak a veszélyeztetettségi fokozatát megítélve, a megfelelő erőt, eszközt, erőt értjük ugye a személyi állomány alatt, az eszközöket pedig a különböző gépjárműfecskendőket, különleges szereket, valamint mentőeszközöket tudjuk a helyszínre irányítani. Borsodabaúj Zemplén vármegyében 9 darab hivatásos tűzoltóság működik, ezeket ha szükséges felsorolnám, mondjuk kezdjük északról délre, kicsit keletről nyugatra. Tehát Ózdon működik egy hivatásos tűzoltóparancsnokság, Kazincbarcikán működik hivatásos tűzoltóparancsnokság, Miskolc, vagy a vármegye székhelyen működik szintén hivatásos tűzoltóparancsnokság, Mezőkövesden működik hivatásos tűzoltóparancsnokság, majd ha elmegyünk Tiszaújváros irányába, akkor Tiszaújvárosba, Sátoraljújhelyen, Encsen, Szerencsen, valamint Szendő településen működnek hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Itt a kollégák 0-24-es szolgálatot látnak el, tehát ami azt jelenti, hogy átlagosan minden reggel 6 órakor megkezdődik a szolgálat ellátás, és az másnap reggel 6 óráig tart a parancsnokságokon a szolgálat ellátása, majd jön a következő csoport, tehát ez 3 ilyen 24 órás szolgálati csoportunk van, melyek váltásban látják el ezeknek a tűzoltósághoz rendelt településeknek a védelmét, mivel ezek annak idején picit logisztikailag nagy távolságokat szednek már most le a mai korszerű világban, ezért létrehoztak különböző tűzoltóságok működési területén úgynevezett tűzoltó őrsöket, ezáltal csökkentettük azt az időt, amikor a helyszínre adott esetben 30-40 km-es távolságra kellett vonulni egy tűzoltó egységnek. Így ezek a távolságot le tudtuk adott esetben felezni, sőt azt mondhatom, hogy ilyen 15 perces vonulási időkkel is tudunk már dolgozni, mert 15 kilométeres köröket, hogyha elkezdünk rajzolgatni a megyénk területére, akkor logisztikai el tudtuk azt érni, hogy minél hamarabb és gyorsabban meg tudjanak érkezni az egységeink, a káresetek adott esetben az életmentések helyszínére, ezáltal tudtuk növelni a hatékonyságunkat. Tehát így jöttek létre az ősprogramok keretén belül Aktelek településen, mint Kazincbarcikának a kihelyezett őrse, nevezzük így. Szendrő településet tudjuk kötni Bódvafilast, mint egy őrsöt. Tiszaújvároshoz tudjuk kötni Mezőcsátot, mint egy őrsöt. A Zempléni hegységben, ugye ott a Sátraljújhegyhez tudjuk kötni Cigándot, valamint a Torcsvai őrsöt, és Encs településhez tudjuk kötni a határszínén levő Gönci őrsöt. Az őrsökön egy darab gépjármű fecskendőt helyeztünk el, adott esetben 4 fő személyzettel, tehát egy gépjárművezetővel, egy irányítóval, és 2 fő beosztott tűzoltóval, akik az elsődleges kérkezéskor meg tudják kezdeni a beavatkozást. ha is olyan a káreset értékelése, ugye ez a jelzéskor már nagyjából lehet tudni, hogy milyen káresettel állunk szemben, akkor ezzel a riasztással egy időben elindulnak a hivatásra tűzoltó parancsnokságokról is irányítottan segítségnyújtásra különböző típusú járművek, illetve nagyobb létszámú erőeszköz, amennyiben ezt igényli a jelzésből származtatott beavatkozásnak a megítélésében az az ügyelet, aki ezt eldönti.
Szóba került maga a riasztás, hogy ezt amúgy a katasztrófavédelemnél, a tűzoltóságnál ezt a riasztási láncot hogyan képzeljük el, mi alapján hogyan tudják önök megítélni, hogy mivel, miként, hogyan kell kivonulni?
Ugye 112-es telefon, ugye a régi szerveknek a 105, 104, 107-es segélyhívóját egységesítettük ebben a egységes 112-es hívószámban. Azt kell tudni, hogy Magyarországon jelenleg kettő ilyen hívásfogadó központ került kialakításra, a Dunán innen és a Dunán túl. A Dunán inneni az miskolci székhelyre került kialakításra, még a Dunán túli a Szombathely településen közel azonos feltételekkel, picit eltérő létszámmal került kialakításra. Technikai feltételekről, illetve kialakításra annyit kell tudni, hogy bárki fölhívja a 112-es segélyhívót, azt soha nem tudjuk, hogy a Szombathelyen vagy Miskolcon fog csörögni. Ezt maga a számítás technika ördöge dönti majd el a vonalak leterheltségének a függvényében. Tehát a segélyhívó fölveszi, a segélyhívó helyszínén, mondjuk adott esetben Miskolcon fölveszi a segélyhívást fogadó személy a magát a hívást. Ő ott egy protokoll alapján kikérdezi, ugye először is beazonosítja, hogy milyen káreseménnyel adott esetben egészségügyi, egy rendészeti vagy egy tűzeseti káreseménnyel áll eszembe. Ha ez már megvan, akkor ugye ő képes arra, hogy ha több tárgyszervet igényel, tehát mondjuk egy mentőszolgálatot, egy rendőrt, illetve egy tűzoltót igényel ez a kereset, ő tudja kapcsolni ezeknek a szerveknek az ügyintézőit, az ügyeletet. Ugye Miskolcon a katasztrófavédelmi és rendőrség ügyelete egy térben székel, illetve a mentőszolgálat a mentőszolgálatnak erre kialakított helyén várják a hívásokat. Ha konferenciában föláll a hívás, akkor mindenki tud kérdezni úgymond a hívótól. Online-ban vannak, egymással kapcsolatot tartanak, és így minden társzerv az ő részére szükséges, releváns információt meg tudja élő szóban is kérdezni. Ha nem szükséges, adott esetben csak egy társzervnek a kivonulása, mondjuk nevezhetjük egy egyszerű tűzesetnek, adott esetben, ami a leggyakrabban tavasszal mondjuk előszokott fordulni, egy szárazfű, egy gaz, egy bozót, egy kisebb terjedelmi tűzeset, akkor már maga a segélyhívó is rögzíti azokat az adatokat, amelyeket majd ő úgymond átad egy adatlapon a tűzoltóságot irányító, művelt irányítónak, ahol már eleve fölrögzítették magát a helyszínt, a nagyságát, kiterjedését, adott esetben a megközelítési irányát. Ha még amennyiben ez kevés információ, akkor a művelt irányító ügyelet, mivel megkapja a hívónak a telefonszámát, még fel tudja adott esetben menet közben is hívni, és további adatokat tud tőle kérni. Ezzel viszont párhuzamosan már a segélyhívóból beérkező, úgymond segélyhívás alatt a művelt irányító ügyelet a megfelelő tűzoltóságot értesíti. Tehát mondhatnám, hogy itt a háttérben is zajlanak közbe tevékenységek, ezért az időfaktor nálunk ugye általában nagyon fontos és nagy jelentőséggel bír, így nem szenvedhet sorbát. Tehát azt kell tudni, hogy a tűzoltóságra beérkező segélyhívás után, vagy tűzjelzés után a kollégáink 2 percen belül elhagyják magát a lakanyag épületét. Ez éjjel és nappalra is vonatkozik. Tehát a segélyhívást fogadja egy tűzoltó szakember, aki a művelt irányításon ül, és majd ő adott esetben egy fábra alapján eldönti, hogy ahhoz a káresethez milyen erőt, eszközt kell neki riasztania. És ekkor elindul a tűzoltó autó a felszerelésekkel, illetve a személyzettel a maga a tűzeset irányában. Ha viszont vonulás közben ugye a kollégák azt tapasztalják, hogy vélelmezetten kevés vagy még egyéb erőeszközre is szükség van nekik a helyszínen, akkor ők rádió kapcsolatban állnak mindig a központtal, és ott tudnak segítséget kérni, más társszerveket értesíteni, adott esetben olyan eszközöket kérni a helyszínre, amivel nem rendelkezünk, ezáltal vannak különböző terveink erre elkészítve, hogy honnét és milyen módon tudjuk azokat az eszközöket adott esetben igénybe venni. Körülbelül így állunk össze.
Riasztási fokozatokról, illetve hát magáról a tervekről akartam kérdezni egyfajta példán keresztül, talán szerintem Miskolc és környékét legjobban mostanában ugye a barlangfürdőnek a tűzesete tartja lázban. Például egy ilyen mértékű tűzre, mert mondhatjuk azt, hogy azért talán ez egy nem kis tűzeset volt, hogyan tudnak felkészülni, milyen tervekkel állnak elő, itt például hogyan zajlott a riasztás itt a barlangfürdőnél, hogyan alakult ki a terv, ezt miként képzeljük el?
Ilyen jellegű, illetve bármilyen, mondhatom, hogy bármilyen jellegű tűzesetekhez elő szokunk készülni, tehát vannak lefektetve alapterveink. Azt is tudni kell, hogy a tűzoltók, amikor ők itt a laktanyában vannak, és úgymond idézőjelben nem csinálnának semmit, no, ilyen általában nagyon ritkán van, ugyanis ugyanúgy, mint a, mondhatnám, hogy általános iskolában, vagy most jelenleg a középiskolásban, hogy elkezdődött a tanév nekik, tűzoltók is napi képzéseken vesznek részt. Ugyanúgy van nekik egy osztálynaplójuk, ahová minden nap be kell rögzíteni a délelőtti képzések, mert a délelőtti órákban, tehát a reggel 8 órától a déli órákig nevezzük, mint délelőtti óráknak, van nekik tantermi foglalkozás. Rendszeresen elő van írva, hogy milyen témában kell tantermi foglalkozásokat végezni. Emellett vannak a napi gyakorlati foglalkozások, ami azt jelenti, hogy a szerelési foglalkozásnak nevezzük, hogy szerelési foglalkozás alkalmával a felmálházott eszközöket, szereket, ezeknek a kezelését gyakorolják, sajátítják el nap-nap után, illetve különböző nevező, hogy a létrával milyen módon tudnak fölmászni magasra, a tömlőt hogy lehet burítani, mivel kell összerakni. Tehát ez egy nagyon szépen összerakott koreográfia alapján gyakorolják ők ezeket a mozgási, illetve beavatkozási formákat, és ennek a képzésnek a alapja, illetve része, amikor helyismereti foglalkozásokat tartanak. Azt lehet látni, ott esetben Miskolcon is több helyen, munkanapokon áll kinn a tűzoltó autó 2-3 adott esetben, több is az út szélén, vagy egy intézmény közelében, akkor azt tudjuk, hogy a kollégáink ott azon a helyszínen kimennek, úgymond bejárásokat végeznek. Megnézik az intézménynek, vagy a létesítménynek a megközelítési lehetőségét. Megnézik az utat, az útburkolatot, a különleges gépjárműveknek azokat a részeit, hogy hol lehet letalpalni velük, hol bírja őket meg a talaj, milyen magasra ér el mondjuk egy magasbómentőnek a működési tartománya, vízforrásokat derítenek föl, tehát ugye nem csak a zárt tűzivízhálózat, ugye amire a tűzcsaphálózatot értjük, de adott esetben nyílt vízforrásokat adott, hogy ha és amennyiben nem tudnánk a tűzivízforrást meghibásodnak, akkor nyílt vizekből, tehát folyókból, patakokból, ott esetben medencékből hol tudunk vizet venni. A barlangfürdőt, ha úgy nézzük, akkor ugye ott is a kollégáink egy kiképzési tervnek megfelelően el szoktak venni, tehát a jelentősebb, kiemeltebb intézményeket évről évre bejárják, körüljárják, elemzik, megbeszélik. Ugye mindig vannak új belépők a rendszerbe, adott esetben leszerelők, és ezért van szükség, hogy évi forgásba ezeket újra és újra felelevenítsék. Adott esetben, ha nagyon sok az intézmény, mondjuk mint Miskolcon, akkor valószínű nem jut minden évbe el a kolléga ugyanaz az intézményhez, de akkor megpróbáljuk, hogy két évente legalább egyszer egy ilyen ismétlő oktatáson vegyenek részt. Tehát a kollégáink már előtte is voltak a magában a barlangfürdő területén, a környékét ismerték, és mivel egy tűzjelzést, amikor beadta az első tüzet észlelő személy, akkor az ügyelet, aki ugye eleve van egy tapasztalata, nevezhetjük rutinnak egy élettapasztalata, ő már tudja a tűzjelzés, illetve a tűz leírásából, valamint, amit mondtunk már, hogy vannak lefektetett tervek. Tűzoltóságokon 1-től 5-ös riasztási fokozatig vannak megtervezve ezekre az intézményekre, illetve létesítményekre, településekre a terveink, és ennek megfelelően kezdik a riasztási fokozatonkénti belüli leriasztását a járműveknek. Adott esetben, amikor ide beérkezett ez a tűzzel, és akkor egy kettes kiemelt riasztási fokozatot rendelt el először maga a tűzjelzésre az a szervező kolléga, de azt jelentette, hogy elindult 3 darab gépjármű fecskendő magához a tűzesethez. Ez a Miskolcon található jelenleg, ugye benne a központi laktanyában nevezünk a Dózsa-György úton 2 darab gépelőfecskendő, ez azt jelenti, hogy ezen ül 10 fő, tehát 10 fő tűzoltó, illetve 2 járműfecskendő, valamint egy vízszállítógépjármű. A vízszállítógépjármű csak a gépelővezető tartózkodik, illetve nagyobb mennyiségű vizet tud vinni a helyszínre, és Diósgyőri laktanyából szintén egy gépelőfecskendővel indult a szintén egy 5 fővel, valamint magasból mentő gépjárművet leriasztva, tehát a káreset jellegéből, mivel egy tetőszerkezett tűzből érkezett a jelzés, azt tudjuk, hogy magasabban van, akkor a kollégák összeveknek, hogy ha magasan van, akkor föl kell menni, ha föl kell menni, az egy olyan emelő kell, vagy egy magasból mentő, ami tud magasba munkát végezni, illetve tud magasba oltást is közben végezni, és ezek a rajok lettek leriasztva. Kiérkezéskor azt tapasztalták, ugye, mivel ha nézzük a távolságot, össze lehet rakni körülbelül, nem egy nagy távolság, kilométerenként mi 1 perces érkezési idővel fogunk számolni, a terveink is így vannak elkészítve. Ugye ez nagyobb távolságoknál tudjuk tartani minden esetben. Itt azért a belvárosi részről beszélünk, adott esetben a közlekedési dugók akadályozzák, lassítják, nem mondanám, hogy akadályozzák, inkább lassítják a vonulási időinket. De körülbelül ugye 5-6 kilométerre van, ez szerintem 7-re van a körülbelül a Dózsa-György-úti laktanyától a barlangfürdő, akkor úgy számolunk, mondjuk 7 perc alatt van ott az egység, 2 perc a riasztás, az 9 perc, tehát körülbelül egy 10 perc alatt érnek ki a kollégáink, és a 10 perc alatt is egy jelentős tűzterjedés jöhet létre. Ha csak azt veszem, ha a picikét leülök számolni, hogy 1 perc alatt mondjuk 1 métert halad a tűznek a frontvonala, ami ugye nem is egy olyan nagy távolság, vagy nagy sebességet feltételez, de ha úgy számolok, hogy ez 10 percig és 10 métert, és az a tűz mondjuk minden irányban képes adott esetben 10 perc alatt 10 métert menni, akkor azt már tudom, hogy ez egy 20-30-40 métert is képes nekem ez a tűz úgymond elharapózni, és erre kell felkészülnöm, hogy ha már kiértem, és látom, hogy egy nagyobb területű terjedelmi tűzesete volt már, akkor a kollégáknak dolga, ugye látták a felcsapó lángokból, fényjelenségekből, füst feltárszak a színéből is lehet néha következtetni az égőanyag mennyiségére, minőségére, és kiérkezéskor ők egy magasabb riasztási fokozatot, egy 4-es kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el. Ugye ennek a tűzeset első helyszínére érkező tűzoltás vezetője rendelheti el ezt a helyszínről már, amikor látja, vagy távolsági felmérésből is, amikor már látja, hogy kiterjedt káresettel fog majd találkozni a helyszínen, és ekkor a terveknek megfelelően erre a területre, Miskolc ezen városrészére lettek leriasztva a terveknek megfelelő további egységek, amik vagy az állomáshelyükön tartózkodnak, de adott esetben, ha nem ott tartózkodnak, akkor a következő lép a helyükbe. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egytől felsoroljuk a riasztási fokozatokat 5-ig, ott kategorizáljuk, oda mindenhová rendelünk az ennek megfelelő erőt és eszközt, utána oda teszünk még külön különleges szereket, ami itt létezik, ugye magasból mentő, különleges műszaki mentők, daruk, létrák, egyéb vízi mentő eszközök adott esetben csónakig lemenve, vagy mobillabort is, és ha valaki ebből a sorból kiesik, akkor a következő lép a helyére. Tehát olyan nem lesz, hogy nem tudjuk úgymond teljesíteni azt a riasztási fokozatot. Az elképzelhető lehet, hogy ugye a következő, aki Miskolcra jönne mondjuk Kazincbarcikáról, de ha ő egy másik káresetnél van, akkor ugye ő nem tud eljönni, de akkor a következő település adott esetben, mint Szendőből fog elindulni ide ehhez a káresethez a segítség. Jelen esetre visszatérve erre a barlangfürdő tűzre, itt ilyen nem volt, mert a terveknek megfelelően, hál' Istennek mondhatnám, hogy mindenki otthon tartózkodott a székhelyén vagy telephelyén. Így elindult a riasztási fokozatnak megfelelően Kazincbarcikáról, Tiszaújvárosból és Mezőcsátról is a segítség, valamint további visszaállító járművek is riasztásra kerültek, és további magasból mentő is, mivel láttuk, hogy egy nagy terjedelmű kiterjedésű tetőtűzre állunk szembe, amit több oldalról, több irányból, és nagyobb létszámmal kell majd megküzdeni. Mi akkor már látjuk előre, adott esetben meg szoktuk tudni azt sajnos tippelni, hogy ez egy elhúzódó káreset lesz, és akkor arra is gondolnunk kell, hogy a személyzet váltására, az adott esetben a légzőkészüléknek a pótlására, is fel kell készülni, és erre a logisztikát ki kell építeni. Tehát a légzőkészülékekben lévő levegő mennyisége x ideig elég csak. Vannak felrakva tartalékok, tehát minden gépjárművön legalább dupláltuk ezeknek az eszközöknek, felszereléseknek a létszámát, de azért a fizikai kiterjedése, illetve a mennyiség az korlátozott, ugye mert csak egy gépjárműről beszélünk, és ennek tudatában tervezzük meg mi a továbbiakban a többi erőeszköz riasztását.
Hogyan látja így a visszatekintve a tűz eloltása után, hogy mennyire speciális helyzet volt ez, illetve egy ilyen speciális helyzetre hogyan készülnek fel a tűzoltók, akár fizikailag, szellemileg, tehát pszichikailag, hogy ilyen ekkora füstbe, ekkora tűzbe akár be kell menni, hogyha bentről oltható. Mennyire volt speciális ez a barlangfürdő tűzesete, és hogyan lehet egy ilyenre felkészülni, akár egy személyként?
Tehát maga a barlangfürdő tűzének az oltás specialitását az adta egyébként szerintem részben érdekességet, ugye, mert mondhatnám, hogy ilyen érdekességekről beszélhetünk csak, hogy maga egy fürdő ég. Tehát ugye, ha fel szépen elmondjuk, hogy ég egy fürdő, tehát ugye a fürdők nem égnek csak úgy, mert az nem ég. Hát ugye, mert ott medence van, víz van és minden van, minden, ami vízzel kapcsolatos, hogyha úgy mondanák, hogy az nem tud égni. Viszont igen, mi azt tudjuk, hogy előző tanulmányainkból, illetve a tapasztalatainkból tudjuk, hogy a fürdő jó részét, egy részét ugye a faszerkezetből készítik, ugyanis a fa hajlamos nagyon-nagyon jó tulajdonságai vannak, jó szerkezeteket lehet belőle építeni, könnyű szerkezet, jól alakítható. Vannak ugye hátrányai, hogy ugye, ha tűzre tesszük, akkor az ég, ezzel nem is lehet egyébként még mindig védekezni, mert különböző bevonatokat lehet rá készíteni, vannak erre már megfelelő technológiák, illetve lehet védelmet, magát a teret is lehet védeni különböző beépített tűzvédelmi berendezésekkel, de ugye az attól, hogy a technológia fejlődik, így bevezetések kerülnek. Ezek régebben felújított épületek voltak, ugye lehetett tudni, hogy kb. 2005-2008-ban készült maga az a szerkezet. Szerkezet kialakítása, hogy mikor látja a tűzoltó, amit utaltam a legelőször már, hogy a képzéseken vesznek részt, itt minden tűzoltó nagyjából megtanulja a különböző tető héjazatokat, a héjazatoknak az előnyeit, hátrányait, adott esetben ezekre készülünk, hogy mivel lehet, hogyan lehet megbontani, mivel tudunk majd beavatkozni. Itt azért, hogyha egy picit visszavonulunk, hogy ugye azt mondom, hogy 2005, most van ugye 2024, ez közel 20 éves maga a tetőszerkezet. Tehát ott a tetőszerkezet alatt ugye 20 éve száradtak azok a fa elemek, deszkázatok, gerendázatok, egy légszáraz helyen, és ott tudtuk, hogy nagyon gyorsan képes terjedni a tűz. De azt nem tudtuk, hogy ennyire gyorsan fog, csak hogy képes gyorsan terjedni. Ugye ez egy bádog volt, hogy lehet volt lemezzel maga ez a deszkázat zárva. Ennek a megbontására szintén azt mondtuk, hogy különböző eszközöket kell bevetnünk, ugyanis a lemezelés rá volt úgy korcolva magára a tetőszerkezet. Ez is nehezen bontható. Tehát hál' Istennek maga a tető hajlátszöge nem volt annyira meredek, ezért lehetett rajta még járni, viszont arra vigyázni kellett, hogy nedvességet, hogy vizet jutottunk, tehát ugye csúszni fog, a hajlátszög miatt, a sötét miatt nem látnak kollégáink, ugye légzőkészülékben dolgoznak. Ezért is van az, hogy a tűzoltók általában, és a szabályok szerint is nem mozognak, nem mozoghatnak. Tehát azt szoktuk mondani, hogy egy ember nem, tehát mindig csak ketten. Valaki dolgozik, a másik pedig biztosítja adott esetben az ő mozgását, figyelje a környezetét, nehogy véletlenül hátulról, vagy megkerülje a tűz, vagy alatta, ugye beszakadjon, leszakadjon. Itt kötélbiztosításokkal dolgoznak, az eszközöket is szintén biztosítjuk, a leesés ellen, elcsúszás, eldőlés ellen. Ez úgy tudjuk mi biztosítani, hogy a képzéseink alatt folyamatosan mondhatnám, hogy bár unalomig súlykoljuk a kollégákba bele azt, illetve nem kell belőlük súlykolni, mert ők is tudják, hogy szoktam mondani, hogy belőlünk csak egy van, lehet, hogy valakiből több van, de azért nekünk úgy kell fölkészülni, és azt kell szem előtt tartani, hogy belőlünk csak egy van, és hogy reggel bejöttünk szolgálatba, nekünk másnap ugyanúgy kell majd egészségesen, erőben, épségben hazamenni. Ez itt a képzéseknek a időtartama, illetve a képzések mélysége az adja, vagy széles spektrum az azt mutatja, vagy bizonyítja majd, hogy így tudjuk azt elérni, hogy mindenféle, legalábbis egyenlőre, tehát amit elképzelünk, vagy várunk helyzetet, ezt úgy le tudjuk győzni. Ismerjük a felszereléseinket, ismerjük a saját korlátainkat, a tűzoltó csapatok csapatként, tehát nem egy erős csapatként dolgoznak, ahol mindenki nagyjából már ismeri a kollégáit, ismeri a teherbírásait, a pszichés, illetve a fizikai teherbírásait is, és akkor, hogyha adott esetben arra van szükség, akkor a nagyobbat fogjuk betenni olyan helyre, amikor el kell érni valamit, a kisebbet pedig mondjuk be kell mondjuk bújni valahová, tehát ezt úgy minden csoportban, hál' Istennek, ugye mivel nem vagyunk egyformák fizikailag sem, ezért ezt kivitelezhetőnek tartjuk, és a sok-sok gyakorlás és együttlét, együtt megtapasztalt káresetek alatt tudjuk, hogy kire mit lehet adott esetben még jobban rábízni, és akkor így tudjuk mi ezeket a kihívásokat vagy tűzeseteket a helyszínen megoldani. A káreset alatt is vannak kijelölve azért, tehát azt elmondom, hogy vannak ugye a kollégák, akik úgy fogják az eszközöket, húzzák, vonják, dolgoznak vele, intenzíven használják. Azért vannak olyan kollégáink is kijelölve, akik az ő épségükre, egészségükre figyelnek és vigyáznak. Adott esetben biztonsági tiszteket jelölünk ki, ilyen feladatokkal bízunk meg személyeket, akik azt rögzítik, hogy melyik kolléga mikor ment be adott esetben, vagy melyik kollégák, ugye mondtam, hogy többen mennek be, egy zárt térbe, milyen feltörést vittek be, ha légzőkészüléket használnak, akkor milyen nyomásértékkel léptek be abba a térbe. És rendszeresen felhívják, ugye, mivel rádió kapcsolatban áll mindenki mindenkivel, ezért rádió kapcsolaton keresztül mindig érdeklődnek náluk, mondjuk, hogy hogy áll a légző nyomása, mennyivel ment be, mennyivel kell, hogy kijöjjön, mert ugye kiszámoljuk, hogy ha bement X-el, akkor 2X-el ahhoz, hogy majd ő visszaérkezzen hozzánk biztonságosan. És a kettő közötti értékben dolgozhat ő bent, majd visszatér. Ezt időben is mérjük, illetve a levegőnyomás értékét szoktuk számolni. A további biztosítások, ugye, amit mondtam, hogy sötétbe, zárt térbe, kötélbiztosítással megyünk le, az is ad egy némi nemű biztosítást, hogy azon amellett a kötél mellett ugye vissza is lehet térni. Világító eszközöket viszünk magunkkal, amik tartanak úgymond a beavatkozás idejére, hogy fejlődik a technológia, egyre jobb, fejlettebb ledes lámpáink vannak, amik némi nemű nagyobb biztonságot adnak, valamint vannak hőkameráink. Hőkameráink nagyon jól látnak, úgymond sötétben. Különböző beállításokat lehet rajta elvégezni, személykereséstől kezdve magát a környezeti hőmérsékletek is nagyon jól tudja megkülönböztetni, és adott esetben a visszavonuló utat is tudjuk vele, valamint a környezeti hőmérsékletét mérni, a forrópontokat megnézni, hogy hol tudunk hatékonyabban beavatkozni.
Köszönöm szépen, hogy kicsit bemutathattuk a tűzoltóságot, és hát további jó munkát kívánok, és kitartást, és jó egészséget. Köszönöm még egyszer.
Köszönjük szépen, és nagyon jól esik. Tehát én szerintem azt tudom elmondani, hogy minden kollégámnak érzik egyébként, a kollégáim érzik a támogatást, illetve az elismeréseket. De azért én úgy gondolom, hogy az mindenkinek jól esik, a pozitív megerősítés, hogy szükség van rá, fontosnak tartják a munkáját, illetve a hivatását. Úgyhogy én még annyit kérnék szépen, vagy hogyha szabadna, hogy ugye toborzással kapcsolatban, hogy folyamatosan várjuk a jelentkezőket egyébként a tűzoltóink közé, a nyugalmában vonultak pótlására, illetve szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének tűzoltónak. Úgyhogy köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, Balogh Zsolt tűzoltó alezredessel, a Borsodabaú Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett a tűzoltók munkájáról.